Isten igét olvasom János első leveléből, a második fejezetből, az első 11 versből. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.
Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked és áldunk téged azért, hogy Jézus Krisztusban elküldted a világosságot a sötétségbe. Köszönjük a te igédet, és köszönjük lelkedet, aki által a mi szívünkbe is világossá tudott tenni. Urunk, most úgy jövünk eléd, hogy megvalljuk, hogy vágyunk a te fényedre, vágyunk a te világosságodra, vágyunk a te igéd élő üzenetére, és mi közben olyan sokszor homályban és sötétségben vagyunk. Urunk, szomjazunk rád. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, hogy ragyogtasd ránk a te fényedet. Kérünk, hogy nyisd fel a mi szemeinket, hogy meglássuk a te akaratodat. Hogy azon túl, hogy a te szeretetedre vágyunk, legyen bennünk készség engedelmesen követni téged. Köszönjük, hogy most így együtt lehetünk a te nevedben. És köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Kérünk, áld meg ezt a találkozásunkat. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 14. részéből a 12-től a 31. verseket. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótás. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek. Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához. Mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik. Hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Amen. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, hangzik Jézus bátorító szava. A tanítványok előtt egy sötét éjszaka, aztán pedig nagyon nehéz napok állnak. Erre készíti Jézus őket ezekben az utolsó beszédeiben. Miután a vacsora végén megdöbbentő módon ő mosta meg a tanítványok lábát, és arra kérte őket, hogy majd ők is így szolgáljanak egymásnak, elmondta nekik, hogy közülük valaki árulója lesz. Nem sokkal ezután Júdás elhagyta őket. Aztán Jézus beszélt a távozásáról, hogy elmegy valahova, ahova nem követhetik. Péter fogadkozik, hogy de ő mégis követni akarja, akárhova is megy Jézus. Mire Jézus csendesen megjegyzi, hogy Péter még mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogja őt megtagadni. Mégis ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Elmegyek, hogy helyet készítsek. Ti tudjátok az utat. Nehéz, súlyos szavak ezek, és a tanítványok nem értik. Hova mész? Hogyan tudnánk az utat? Mutasd meg nekünk az atyát, kérik. És Jézus magyaráz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ahogy múlnak az órák, a feszültség egyre nagyobb. A most felolvasott igében Jézus újra bátorítja és erősíti tanítványait. Vigasztalja őket. Bár a tanítványok még nem tudják pontosan, hogy mi fog történni. De Jézus tudja. ezen az éjszakán elfogják, megkínozzák, elítélik, és még mielőtt újra leszáll az est, az ítéletet végrehajtják. A tanítványok kétségbe esnek, árvák és elhagyatottak lesznek. Nagyon nehéz, fájdalmas napok következnek. Mégis ők azok, akik a küldetést tovább viszik. Ők lesznek Isten országának, az ő rejtett győzelmének a jelei. Ők, akik maguk is olyan tehetetlenek, azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus tett, Isten országára mutató jeleket fognak tenni. És amit kérnek Jézus nevében az Atyától, megkapják. Nem tudom, hogy ebben a pillanatban ezek a szavak, ezeknek a szavaknak a súlya mennyire jut el egészen az ő szívükig. De Jézus itt csodálatos ígéreteket mond nekik. Az Isten országa ugye nem áll meg, nem veszíti el az erejét azzal, hogy Jézus elmegy. Ő most azért megy el, hogy a világ fejedelmét legyőzze. Mert szereti az Atyát, és engedelmesen odaadja az életét. A szeretet és az engedelmesség útja Jézus számára az áldozat, a halál, a megaláztatás, a látszólagos gyengeség és veresség. És ezt a tanítványok először nem értik. Nélküle, egyedül gyengék, céltévesztettek, megrettentek lesznek. A mi számunkra sem ismeretlenek ezek a helyzetek, amikor úgy érezzük magunkat, mint a tanítványok, amikor Jézus halála után egyedül maradnak. A fájdalom, a csalódás, amikor az ember tudja, nem erre számítottam. A bizonytalanság, a félelem, mi következhet még? Az erőtlenség és a csüggedés. Nem tudom megváltoztatni a helyzetet. A céltalanság. Zsákutcába érkeztem, és nincsen tovább. A kilátástalanság, mert elveszítettük magunkat, és nem találjuk a helyünket. Egyik nap jön a másik után. Feladatok, amit valahogy elvégzünk, de alig van hozzá erőnk, és nem igazán látjuk az értelmét. Terhek, amelyeknek a súlya alatt roskadozunk. Hiányzik a fény, a remény, a belső erő, a békesség. A tűz, ami Jézus jelenlétében olyan jó volt, de már csak a múltnak az emléke. A felolvasott igényben Jézus erre az időszakra készíti, a jövő nehézségeit látva bátorítja tanítványait és mindenkori követőit. A szakasz címe akár lehetne az is, hogy a szeretet kihívása és áldása, vagy a szeretet üzenete. Mert ezzel szemben, amit a tanítványok átélnek, amit az ember Isten jelenlétének, Jézus jelenlétének megtapasztalása hiányában átél, ő egy egészen másik utat, egy egészen más utat mutat föl, egy másik valóságot. Csodálatos, biztató ígéreteket ad a tanítványoknak. Megígéri, hogy amikor ő elmegy, az Atyához megy, és megkéri az Atyát, hogy küldje el a másik pártfogót, a másik paraklétoszt, hiszen ő volt az első, de küldje el a másikat, aki pártfogó, bátorító és vigasztaló, aki az igazság lelke, akiről azt mondja a tanítványaiknak, hogy ő veletek marad mindörökké. Én elmegyek. De hogyha eljön hozzátok a pártfogó, a szószóló, a vigasztaló, az Istentől jött lélek, ő veletek marad, sőt, ő bennetek lesz. Ő nem hagy el benneteket, ő mindörökké veletek lesz. Őt a világ nem kaphatja meg, mert nem ismeri. De ti ismeritek. Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ő az igazság lelke. Az igazság lelke máshogy vigasztal, mint ahogy a világ vigasztal. Hiszen a világban, az ilyen nehéz és fájdalmas helyzetekben mi a mi vigasztalásunk? Talán az, hogy megpróbáljuk elterelni a figyelmünket, vagy a másik figyelmét arról, ami nagyon nehéz és fájdalmas. Megpróbálunk valami szépet vagy jót felmutatni. Megpróbáljuk elfelejteni. Belelovaljuk magunkat valami másba. Talán ilyenkor éppen a munkában, vagy tanulásban. Vagy így jut az ember bizonyos szenvedélyekhez. Mert azt a fájdalmat és azt az űrt akarja kitölteni vele, ami hasít és ami nehéz. A világ vigasztalásai olyan gyengék. És érezzük, hogy mennyire üresek. A vigasztaló, a pártfogó, amikor eljön, ő az igazság lelke is úgy vigasztal, hogy megmutatja az igazságot. És megmutatja a fájdalomnak, a nehézségnek az igazi okát és gyökerét. Nem csinál úgy, mintha nem lenne. Nem kell tovább lépni, mintha mi sem történt volna. Az igazság lelke megmutatja az igazságot. De miután az ember szívét átjárja a fájdalom, felemeli a tekintetünket, és megmutatja az igazságot, aki Jézus Krisztus. Az igazságot, aki az ő testében hordozta a mi betegségeinket és fájdalmainkat. Aki velünk együtt szenved, aki értünk szenvedett. Amikor a Szentlélek, az igazság lelke elvezet a bűn meglátásához is. Elvezet az ő igazsága ahhoz, hogy fájdalmamnak és szenvedésemnek hol van az a pontja, ahol nekem kell változnom, ahol nekem kell Istenhez kiáltanom. Nem ment fel, a bűnt néven nevezi, de nem hagy benne, hanem tovább visz Istenhez, tovább visz Jézus Krisztus keresztjéhez, akiben felszabadulok ennek a súlya és terhe alól, és az igazság az, hogy Isten gyermekévé leszek. Igen, az igazság lelke leleplezi a gonosznak a hazugságait. Hiszen a sátán, a gonosz, a hazugság atya kezdetektől fogva, aki azt akarja elhitetni az emberrel, hogy nem értékes, hogy nem lesz rá képes, hogy nem méltó arra az elhívásra, amire Jézus elhívta, hogy Jézus nélkül nem megy tovább az ügy. Az igazság lelke meggyőzi a tanítványokat arról, hogy Jézus rájuk bízta az ő ügyét, hogy sok és világosság legyenek ebben a világban, és erőt ad nekik, hogy ők kiválasztottak. Az igazság lelke megmutatja, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztott magának bennünket, ami mennyei atyánk. Hogy az ő szemében értékesek és drágák vagyunk, akiket az ő fiának a drága vérén váltott meg. Ez az igazság. Akkor is, hogyha ugyanakkor igaz az, hogy gyarlók és esendők vagyunk, de az ő kegyelméből bűnbocsánatot nyertünk, szeretett gyermekek vagyunk, áldottak vagyunk, akiben az Atya gyönyörködik. Az igazság lelkét ígéri Jézus az ő tanítványainak, aki velük marad mindörökké, aki elvezeti őket az igazság felismerésére. És az igazság lelke leleplezi a világnak a gonoszságát is, és konfrontálja a világot. Igen, valóban egy olyan világban élünk, amelyik nem fogadta be a világosságot. Egy olyan világban élünk, amelyik nem ismeri, és nem fogadja be Isten lelkét. És ezt az igazság lelke leleplezi. És bennünket is olyan helyzetekbe hoz, amikor az ő lelke indítására konfrontálódunk. És fel kell vállalnunk a feszültséget azzal a gonoszsággal, azzal a sötétséggel, ami sokszor körülvesz bennünket. De nem egyedül, és nem a saját bölcsességünk alapján, hanem az igazság lelkének a vezetésével és erejével. Elküldi Jézus az övéinek az igazság lelkét, akit a világ nem ismer és nem kaphat meg, de az övéi vele lesznek, közöttük lakik, sőt, bennük lakik, aki mindörökké velük marad. Később mondja Jézus a pártfogóról, a Szentlélekről, akit az ő nevében küld az Atya, hogy ő tanítja meg majd követőit mindenre, és eszükbe juttat mindent, amire Jézus tanította őket. Érdekes látni, hogy Jézus mindig arra hivatkozik, hogy őt az Atya küldte, és ő mindennel, amit tesz, az Atyának engedelmeskedik, és az Atyára nézve cselekszik. És aztán, amikor arról beszél, hogy ő visszamegy az Atyához, akkor azt mondja, hogy megkéri az Atyát, hogy küldje el a pártfogót, a Szent Lelket, akit majd Jézus nevében küld az Atya. És arról beszél, amit Jézus tett. És azt juttatja eszükbe az ő követőinek, amit Jézus tanított. Jézusra mutat a pártfogó, a Szentlélek. Jézus hiányzó jelenlétét pótolja oly csodálatos módon, hogy a világ minden pontján, mindenki számára, aki hozzá kiált, elérhető és valóságosan jelen van. A betű megöl, a lélek megelevenít. Olvassuk egy helyen. Nagy izgalommal kezdjük mindig olvasni a Bibliát az Alfa kurzusokon. Most már ott járunk, hogy elkezdtük olvasni. És ugye, amikor az ember kinyitja először Isten igéjét, hát nem is olyan egyértelmű és olyan könnyű azt érteni. Hogyan válik Isten igéje, a Biblia történetei élő üzenetté a ma embere számára? Hát úgy, hogy Jézus betöltötte ezt az ígéretet, elküldte a pártfogót, elküldte a vigasztalót, az ő lelkét, aki által megeleveníti és megmagyarázza számunkra az ő üzenetét. És valóban az Isten szavává teszi azt. És eszünkbe juttat mindent, amit ő mondott. Aztán folytatja ezt az ígéret sorozatot a tanítványok számára. Azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, hanem eljövök hozzátok. Ez a szó, hogy árva, egy nagyon nehéz valóságot hordoz magában. Árvának lenni, egyedül lenni. Így érzik magukat a tanítványok, amikor a mesterük, akire felnézhettek, aki mindig minden helyzetet elintézett, aki mindig mindent megmagyarázott, aki mellett biztonságban voltak, egyszer csak nincs már fizikailag jelen közöttük. És nekik kellene egyedül nélküle továbbvinni azt, amit együtt elkezdtek. érezzük ennek a súlyát, hogy ez mennyire lehetetlennek és nehéznek tűnik. De az árvaság érzése nagyon sok mindent magába foglal. Az árvaság, a magány az egyik legnehezebb teher. Hiszen lehet az ember magányos családban is, vagy látszólagos kapcsolatokban élve. Mert az igazi magány az valahol nagyon mélyen a szívünkben van. Amikor olyan fájdalmakat hordozunk, amit nem tudunk másokkal megosztani. Amit magunkkal viszünk, bárhova megyünk. Egy barátom írta Amerikából, ahova kiment, hogy talán valamit megért és meglát az élet értelméből. Magáról egy ilyen internetes oldalon vidéki fiú eltévedt a nagyvárosban. Elindul szerencsét próbálni Amerikába, hát ha ott megtalálná magát. Egy füst alatt kergeti a madarat is. Errefelé úgy hívják Bluebird. Pedig a szíve mélyén tudja, az a madár ott lakik, ahonnan ő maga elindult. Talán éppen a szomszéd szobában. Igen, az ember elindul és keres, de akárhova megy, ha ez az árvaság az életének az alapérzése, ezt magával viszi. Nehéz, amikor abban csalódunk, akitől magányunk feloldását vártuk, és így a helyzet még elviselhetetlenebbnek tűnik. Jézus ezt a pontot érinti meg, amikor azt mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Belül a szíved mélyén leszek, társad, királyod, veled vagyok. A világ nem fog látni, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy az Atyában vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. Milyen csodálatos titka ez, ennek az árvaságnak a feloldására. Én az Atyában vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. Beleemel a Szent Háromságnak a szeretet közösségébe, a jelenlétébe. Csodálatos emberi elmével felfoghatatlan titok az, amit itt Jézus ígér. És aztán hadd hívjam fel a figyelmet még egy ígéretére, hiszen ez a szakasz nagyon gazdag ígéretekben és áldásokban. Amikor Jézus a zaklatott, feszült tanítványoknak, akik előtt még nehezebb időszak és még nehezebb napok állnak, azt mondja, hogy békességet adok nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A békesség egy csodálatos ígérete Istennek, ami végig húzódik az Ószövetségen és az Új Szövetségen is. A héber szó erre a sálom, amiről többször beszélünk. Isten országának az ígérete, amikor ez az Isten békessége fogja betölteni a földet, amikor már nem lesz fájdalom és sírás és gonoszság, hanem Isten lesz minden mindenekben. És az ő békessége ragyogja be az egész életet. Ez az a békesség, ami után vágyakozik az ember szíve. Ez az a békesség, ami felé haladunk. És ez az a békesség, amit Jézus itt megígér a tanítványoknak. Először is azt mondja erről a békességről, hogy nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Hasonló módon, mint ahogy a vigasztalást is a világ sokféleképpen próbálja adni, és nincsen benne igazán erő, ugyanígy a békesség is, amit a világ nyújt, olyan törékeny, olyan könnyen elveszíti az ember, olyan könnyen összeroppan. Jézus más békességet ígér. Érdekes volt olvasnom arról, hogy a görögök például Plútót hívják a békesség istenének, aki egyben a pénz istene is. Milyen jellemző. Akkor van békessége az embernek a világ szerint, ha pénze van. Vagy a rómaiaknak a békesség istene a Pax, aki egyben a győzelem istene is. Akkor van békesség, ha győztünk és leigáztunk másokat. Akkor van békesség, ha siker van és eredmény. Nem, Jézus ezzel szemben egy más utat mutat. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ezt a békességet Jézustól lehet megtanulni, aki akkor mondja ezt, amikor az utolsó útjára készül. Aki úgy megy végig a szenvedés útján, hogy végig az Isten békessége tartja őt meg. És így imádkozik azokért, akik őt gúnyolják és a keresztre feszítik. Ez a Jézus békessége, ami nem a győzelem és nem a pénz függvénye, hanem ami ennél sokkal mélyebbről, ami belülről jön. Hasonlít ez talán az óceánhoz, vagy a mély tengerekhez, ahol lehetnek ugyan viharok a felszínen, és nagy hullámok, de egy picit lejjebb megyünk, a víz a mélyben békés és nyugodt. Jézus ezt a békességet ígéri az ő követőinek. Lesznek viharok az életükben, hiszen mi már visszanézve látjuk azt, többen közülük mártírhalált haltak. A saját népükhöz küldettek először, és onnan folyamatosan elüldözték őket. Mennyit szenvedtek Jézus ügyéért, mennyi bántalmazás és viszontagság érte őket. De a Jézus békessége, amit ígért nekik, ez velük maradt. És ugye az a Péter, aki ott ezen az éjszakán nem sokára megtagadja Jézust, később, az ő békességét, az ő lelke által, a szívében megőrizve tudja vállalni a mártírhalált is. Na hát ez az a békesség, amit Jézus ígér az őt követőknek. Két képet láttunk eddig. Az egyik kép a nyugtalan tanítványoknak a szíve, a homályos, az elveszett érzése, a bizonytalanság, a kétségbeesése, amivel oly könnyen tudunk azonosulni. És a másik kép a vigasztaló, a pártfogó ígérete, aki mindig velünk lesz. Jézusnak az az ígérete, hogy nem hagyja követőit árván, hanem az ő jelenlétével tölti be ezt a legmélyebb, legkiáltóbb magányt. És a békesség, amit szintén megígér az őt követőknek. Hogy találkozik ez a két világ? Hogy lehet az egyik világból a másik világba átmenni? Hiszen mi, akik itt vagyunk, és Jézust szeretnénk követni, vágyunk a Szentlélek jelenlétére. Vágyunk az ő bátorítására, az ő tanítására, az ő igazságára. Vágyunk arra, hogy árvaságunkat megérintse, és az ő békességével betöltsön bennünket. Tehetünk ezért valamit? Múlik rajtunk is valami? Vagy ez Jézusnak egy olyan ajándéka, ami egyszer csak beárad az életünkbe, és amíg ez nem történik meg, addig meg ott ülünk a kilátástalan mélységben, és tehetetlenek vagyunk. Amikor készültem a mai prédikációra, és olvastam az igét, újra és újra megütötte a szememet az a mondat, amit Jézus itt többször egymás után feltételnek szab. A 15. versben rögtön az ígéretek sorozatát ezzel vezeti be. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, az igazság lelkét, hogy veletek legyen mindörökké. Aztán utána újra és újra erre hívja föl a figyelmet. Aki pedig befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret, az szeretni fogja az én mennyei atyám, én is szeretni fogom, és kijelentem neki magamat. Később, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt az atyám is szeretni fogja, elmegyünk hozzá, és szállást készítünk nála. Mert aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet, amely ige pedig az én atyámé. Jézus ezt azoknak adja, ezeket az ígéreteket, ezeket a bátorításokat, akik szeretik őt. És hogyan lehet Jézust szeretni? Rögtön, nagyon gyorsan mellé teszi azt, hogy aki szeret, az engedelmeskedik. Aki szeret és engedelmeskedik, az megtapasztalja mindazt, amit Jézus az ő követőinek ígér. Hogyan lehet ezen az úton járni? Mit is jelent ez pontosan? Hát a Jézus követését. Jézus azzal zárja le ezt a beszédét, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogy az atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Jézus engedelmessége, az, hogy az ő életét leteszi, abból táplálkozik, hogy szereti az atyát. Szereti az atyát, aki ezt kéri tőle. És szereti az embereket, akikért ezt megteszi. Hogy ezért megtudja a világ, hogy én szeretem az atyát. Leteszem az életemet. Gyertek, induljunk. Ez nem csak elmélet, hanem elindul, hogy megtegye ezt a lépést. Jézust szeretni, Istent szeretni, a tanítványok számára is ezt jelenti, megtagadni önmagunkat, és engedelmességben követni őt. Istent szeretni nem egy érzelmet jelent elsősorban és először, bár ez a szeretetről általában is igaz. Amikor a szeretet cselekedeteit tesszük, közben megszületik az érzelem is. Istent szeretni azt jelenti, hogy engedünk az ő hívásának. Hogy hitben megtesszük azt a lépést, hogy odaadjuk magunkat neki. Oda szánjuk magunkat neki. Hogy megtagadjuk magunkat és fölvesszük a keresztünket. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és kövessen engem. A szeretet tehát szenvedés és önmegtagadás is. Jézus követése És Jézus szeretete ezek szerint csak erről szól. Szenvedés és önmegtagadás, és mindaz, ami nekem nehéz és rossz. Nem. De pontosan ez az a kapu, a szeretet és az engedelmesség az a kapu, ami az én erőforrásomból, az én lehetőségeimből, az én kudarcomból, az én határaimból átvezet abba az Isten országa valóságába, amit Jézus itt megígért az őt követőknek. Élhetek én a saját kedvem és igényem és vágyam szerint, és görgethetem magam előtt a vigasztalanságomat, a fájdalmamat, a félelmeimet, és könyöröghetek, hogy de jöjjön már Isten, és adja az ő világosságát és az ő szeretetét, és emeljen ki ebből a mélységből. De hogyha nem lépek át a kapun, ha nem lépek át az engedelmesség és a szeretet ajtaján, akkor ebben a térben maradok, ahol nem tud olyan mértékben áttörni az Isten szeretete és vigasztalása és az ő lelke az életemben. Azt mondja, hogy a világ ezt nem kapja meg, és nem látja meg, és nem érti. Hogyha én engedelmesen oda szánom magam, és a szeretetben, az ő szeretetében elindulok, akkor átlépek a másik területre, ahol rám árad az Isten szeretete, ahol betölt az ő lelke, ahol tovább vezet, ahol bátorít és békességet és erőt ad nekem. De ez egy olyan döntés, amit újra és újra szükséges meghoznom, újra és újra az engedelmességben előre kell léptem, és újra megtapasztalom, hogy az Isten szeretete, az ő kegyelme beárad az életemben. Mit jelent tehát szeretni őt és engedelmeskedni neki? Befogadni az ő szeretetét. Befogadni az ő szeretetét és engedni, hogy az ő szeretete legyen az én identitásom, az én életem. A szeretete legyen az, ami készé tesz és képessé tesz engem arra, hogy akár megtagadjam magam, hogy kövessem őt, hogy az ő útján maradjak. És akkor új távlat és új valóság nyílik meg. Júdás nem az Iskáriótes, hanem a másik nem véletlenül kérdezi Jézustól, miért csak nekünk akarod kijelenteni magadat? Hiszen arról van szó a proféták ígéreteiben, hogy azon a napon minden nép számára nyilvánvalóvá lesz az Isten igazsága, és ő közöttük fog lakni, és minden szem meglátja. És itt Jézus arról beszél végig ebben a történetben, hogy nektek nem a világ nem érti, a világ nem kapja meg, de ti, akik szerettek engem, akik engedelmeskedtek, ha szerettek engem, és megtartjátok a parancsolataimat, akkor én is szeretlek, és bennetek leszek, és ti én bennem lesztek, és mi az Atyában leszünk. És amikor Júdás ezt a kérdést fölteszi, hogy miért nem a világ, Jézus újra a szeretettel válaszol. Mert az ő győzelme, Isten országának ez a valósága, a Szentléleknek a jelenléte itt van, megragadható, de még nem mindenki számára nyilvánvaló. És az út, ahogyan mi ezt megragadhatjuk, a hit, a bizalom és a szeretetnek az útja. Ha így ráhagyatkozunk, akkor megnyílik előttünk ez a világ, Isten országának a világa és az ő országának az erőforrása és az ő országának a valósága. Hogyha csak azt várjuk, hogy az Isten szeressen bennünket, és teljesítse a mi kéréseinket, építsen fel és erősítsen meg, de mi nem hajtjuk meg a fejünket előtte, és nem szánjuk oda magunkat neki szeretetben és engedelmességben, akkor nem tapasztaljuk meg ezeket az erőforrásokat, nem tapasztaljuk meg ezt a békességet, nem teljesedik az életünkben mindaz az ígéret, amit Jézus itt az ő követőinek ígért. Mert most még Isten országa rejtetten van jelen. Ezért hívhat bennünket arra, hogy szeressük őt. Szeressük őt, és ezt a szeretetet fejezzük ki azzal, hogy engedelmesen indulunk, amikor indít. Leborulunk előtte, és követjük őt. Ha kell, önmagunkat megtagadva. És mindez az ígéret, amit tanítványainak adott, valóságá lesz a mi életünkben is. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy szólítasz meg bennünket, mint a tanítványaidat. Hiszen tanítványaidnak, követőidnek hívtál el, és annak nevezel. És így várjuk most azt, hogy a te szent lelked, a pártfogó, a vigasztaló eljöjjön az életünkbe. De nem úgy várjuk, hogy nem teszünk semmit, hanem úgy, hogy bocsánatot kérünk mindazért, amiben látjuk, hogy engedetlenek voltunk, amiben nem indultunk el abban, amire hívtál, amiben bizalmatlanok voltunk irántad, mert nem mertük rád bízni magunkat. És ahogy megszólítottál minket, készek vagyunk engedelmességet ígérni te neked. Készek vagyunk elfordulni hamisságtól, hitetlenségtől, tisztátalanságtól, minden bűntől. Készek vagyunk elengedni indulatainkat, haragunkat, vagy éppen megbántottságunkat, önsajnálatunkat. Azért készek vagyunk arra is, hogy elengedjük mindazt, amit feléd tartunk, hordozunk sérelemnek, hogy valamiben nem úgy adtál, nem úgy segítettél, ahogy mi vártuk és elvártuk. Készek vagyunk mindezt magunk mögött hagyni, hogy belépjünk abba a világba, ahol a te szent lelkednek erejét megtapasztaljuk, ahol a lélek tanít a te beszédedre, ahol a szent lélek vigasztal, felemel, ahol a szent lélek betölt a te békességeddel. Így hozzuk eléd gyászoló testvéreinket, akik velünk vannak a mai napon. Munkáld bennük a vigasztalást. Áraszt ki rájuk közelségedet, jelenlétedet és szeretetedet. Így hozzuk eléd gyülekezetünknek az életét. Imádkozunk az előttünk álló Alfa hétvégéért, hogy munkáld ott is azt, ami egyedül benned található. Áraszd ki te lelkedet ránk. Imádkozunk a házi csoportokért, ahol megpróbáljuk megélni, hogy mit jelent egymást szeretni, egymást bátorítani, egymással törődni, egymást segíteni, egymást hordozni. Áld meg, Urunk, hogy ezekben a találkozókban a te életed jelenjen meg közöttünk újra és újra. Ugyanígy áld meg az ifiket, áld meg a különböző szolgálatokat. Urunk, imádkozunk azért a lakótelepért, hogy a te békességedet hozzad el, családokért, házasságokért, azért, hogy a te országod jöjjön el, és emberek forduljanak hozzád, ismerjenek meg téged. Imádkozunk, Urunk, egész hazánkért, a választás küszöbén. Imádkozunk azért, hogy olyan embereket juttass a hatalomba, akik készek szolgálni. Imádkozunk azért, hogy minden vezető, akit megválasztunk, kapjon te tőled bölcsességet, alázatot, hogy valóban ennek az országnak, ennek a népnek a javát szolgálja. Így bízzuk rád a személyes életünket, a gyülekezetünket, a hazánkat, abban a bizonyosságban, hogy eljön a te országod, a te uralkodásod, amikor új eget és új földet teremtesz. Hadd tekintsünk most ebbe bele, ahogy dicsőítésben eléd állunk, hadd lássuk a te királyi uralmadat, hadd vegyünk abból erőt, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.